Isten igét olvasom Sámuel első könyvéből, a 16. fejezetből, az első 13 verset. Az Úr ezt mondta Sámuelnek. Meddig bánkódsz még Saul miatt? Hiszen elvetettem őt, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt. Hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt felelte. Vigyél magaddal egy üszőt, és mondd ezt. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Azután hívd meg Isait az áldozati lakomára. Én pedig majd a tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. Sámuel így is tett, ahogyan megmondta neki az Úr. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szentejétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozati lakomára. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta. Biztosan ez lesz a felkent, aki most itt áll az Úr előtt. De az Úr ezt mondta Sámuelnek. Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé, de ő ezt mondta. Őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai, de Sámuel ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Hét fiát vezette egy oda Isai Sámuel elé, de Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól, itt van az összes fiad? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Érteküldött tehát, és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Ekkor ezt mondta az Úr, rajta, kent föl királyá, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és testvérei körében fölkente őt. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Kedves testvérek, ez a mai óévi istentisztelet talán egy kicsit más lesz, mint az átlagos vasárnapi istentiszteletek. Nem egy tanítást fogtok kapni 3+1 pontban, hanem valamilyen módon egy kicsit interaktívabb dologra hívlak benneteket. Rögtön az elején azt szeretném kérni, hogy képzeljük el magunkban azt, hogyha a 2015-ös évre visszatekintve tudnánk készíteni 5 fényképet, amit nagyon szívesen megmutatnánk valakinek erről az évről. 5 olyan esemény, amire nagyon szívesen emlékeznénk, mi lenne az. Gondoljuk végig, adjunk egy percet magunknak erre. Mi lenne az az 5 dolog, amit ebből az évből nagyon szívesen osztanánk meg mással. Amire büszkék vagyunk. Amit úgy tartjuk, hogy ez valamilyen módon eredmény, áldás, siker, olyan dolog, ami az örömünk volt, és amit szívesen mutatnánk meg másnak. Lehet, hogy valakinek ez könnyű is, hiszen már elkezdte a számadást, és elkezdett egy kicsit visszatekinteni erre az esztendőre. Hogyha megvan ez az 5 dolog, akkor nem akarok ünneprontó lenni, de gondoljuk végig azt is, hogy mi az az 5 fénykép, amit biztosan senkinek nem mutatnánk meg. És mi az az 5 dolog, amire nem emlékszünk szívesen. Amit szeretnénk ebben az évben hagyni. Vesztesség, megoldott vagy megoldatlan problémák, konfliktusok, fájdalmak, csalódások, hiányok. Olyan dolgok, amit nagyon-nagyon szeretnénk magunk mögött hagyni. Nagyon sokszor ennyi az emlékezés, és ennyi a visszatekintés. Emlékszünk pozitív dolgokra, és emlékszünk olyan dolgokra, amiket szeretnénk elfelejteni, negatív dolgokra. Még izgalmasabb az emlékezés, hogyha több ember között történik, esetleg családi körben. Mert rájöhetünk arra, hogy bár lehet, hogy ugyanazon a helyen voltunk, ugyanabban az időben, de teljesen másként emlékszünk dolgokra. Kisebb-nagyobb viták is tudnak ebből lenni családi körben, és én azt tapasztaltam, minél több idő telik el, minél több ember volt jelen, annál többféle történet születik abból az adott eseményből. Mert hogy az emlékezés szelektív. És akármennyire is szeretnénk, más-más dolgokra emlékszünk, és máshova tesszük a hangsúlyt. Miért emlékezik az ember? Miért tesszük azt egy-egy évnek a végén, vagy akár egy születésnap alkalmával, évfordulók alkalmával, hogy visszatekintünk? Talán sokan azért, mert azt gondolják, hogy mindaz, ami megtörtént már velünk, és amire emlékezünk, abból tanulni lehet. Azért érdemes emlékezni, és azért érdemes felemlegetni a régi idők történéseit és a múltunk eseményeit, hogy talán ne kövessük el újra ugyanazokat a hibákat. Szeretnénk belőle tanulni, vagy épp igazolni magunkat. Jó néha visszaemlékezni és megerősíteni magunkat, és a környezetünkben is megerősíteni, hogy lám, milyen jól döntöttünk. Lám, nekünk volt igazunk. Lám, érdemes volt akkor abba az irányba elindulni, mert most évek múltával bebizonyosodott, hogy ez volt a jó döntés, erre kellett menni. Másrészt az ember sokszor azért emlékezik, mert szeretné megérteni a történeteket, szeretné újra élni mindazt, ami vele történt, és szeretne értelmet nyerni olyan dolgoknak, aminek talán elsőre nem volt értelme. Mindamellett az emlékezés nagyon sokszor, azt tapasztalom, egyáltalán nem örömteli, egyáltalán nem valami kedves nosztalgiázás, hanem nagyon könnyen lehet fájdalmas és nagyon sok kérdést felvető dolog. Lehet, hogy van közöttünk is olyan, aki azt mondja, hogy leginkább nem emlékezni szeretne most, akár az elmúlt évre, vagy az elmúlt egy pár évre, hanem inkább felejteni, újat kezdeni és előre tekinteni. Mire hív bennünket Isten az óévi istentiszteleten, az úrvacsorai közösségben? Három dologra, hogy ne felejtsünk el egyrészt hálát adni az emlékezésünkben, hogy ne felejtsünk el bűnbánatot tartani előtte, mindazért, amiben nem úgy jártunk, ahogyan ő azt szerette volna, és hogy ne felejtsünk el könyörögni, hogy ő legyen velünk ezen túl is, és ő őrizzen meg bennünket. Az emlékezés kontextusában vagyunk tehát, és ebben a kontextusban olvastam fel az igét Dávid felkenetéséről. Talán a 10 legismertebb bibliai történetben benne van, tanulják a hittanosok is nagyon hamar, nagyon szeretik, kicsit meseszerű, a legkisebbet kenik fel, aki ott sincs, úgy kell behívni a mezőről, ráadásul nem csak életkorban, de termetre is a legkisebb, alkalmatlan első ránézésre, és hát az öreg prófétát, aki Isten embere, Isten tanítja, látszatra akar ítélni, és benne van a már-már közhelyszerű, közmondásszerű mondat, hogy nem az a fontos, amit lát az ember, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Miért ezt az igét és ezt a történetet hoztam most elétek? Azért, mert azt gondolom, hogy az emlékezésünket is nagyon-nagyon mélyen meghatározhatja, és a jövőre való tekintésünket is az, hogy az életünket, annak az eseményeit, a tartalmát mi alapján tartjuk értékesnek vagy értéktelennek. És azért érzem fontosnak erről beszélni itt és most, mert az egész világ, ami körülvesz bennünket, egyfajta értékválságban szenved. És ennek az értékválságnak különbözőek a tünetei, különböző területén az életnek, de nagy általánosságban elmondhatom, hogy olyan dolgok, amik valójában értéktelenek, Isten szemében értéktelenek, de sokszor a normális, emberi, polgári értékrend szerint is értéktelenek, olyan dolgokat magasztalnak fel a mély világban, olyan dolgokra fordítanak nagyon sok időt, energiát, pénzt, és fordítva nagyon fontos dolgokat pedig értéktelennek minősítenek. De hogy ne helyezzük kívülre a világba ezt a problémát, nyugodtan közelengedhetjük magunkhoz is, talán bennünket is érint valahol ez az értékválság. És átélhetjük és megtapasztalhatjuk, hogy utólag azt kell mondjuk, olyan dolgokra fordítottunk sok időt, sok energiát, amik igazából nem voltak fontosak. És lelkesedtünk valamiért, csak éppen Isten nem kérdeztük meg, hogy ez számára fontos, ennek helye van az életünkben, vagy nincs. Mi alapján mondja tehát Isten értékesnek valamit? Mi alapján mond valamit értékesnek? És mi alapján lehet azt mondani, hogy ez Isten számában értéktelen? Még egy-két bevezető gondolat, mielőtt rátérnénk és ráfókuszálnánk az igére. Ha visszatekintünk az elmúlt időszakunkra, vagy a saját életünkre, akkor alapvetően négy dolgot nem szabad elfelejtenünk az értékesség megítélése szempontjából. Az egyik, hogy mindannyiunknak van egy nagyon mélyen beleívódott és megrögzött és viszonylag szilárd értékrendje, ami alapján valamit értékesnek tart, vagy közömbösnek, vagy értéktelennek. És akármennyire is egy közösség vagyunk, meg még lehet, hogyha egy családban is élünk, és azt gondoljuk, hogy hát mindenkinek ugyanaz az érték, nem? És rájövünk, hogy nem. Mert mindenki valahol a saját értékrendjén szűri át mindazt, ami vele történik. És ez mai ember sajátossága, hogy az a legfontosabb, hogy ő maga mit tart értékesnek, vagy értéktelennek. Nagyon sokan azt gondolják természetesen, hogy objektíven meg tudják ítélni, hogy mi az, ami értékes vagy sem. A második ilyen fontos állítás és tény, hogy alapvetően, bár a dolgoknak van objektív értéke, a mai embert leginkább az érdekli, hogy neki magának mi az, ami éppen az adott pillanatban értékes vagy fontos. Mi az, amire szüksége van, és mi az, amire nincs. A harmadik ilyen alapállítás és alaptétel, hogy nagyon meghatározza az embert az manapság, hogy mit tart értékesnek és mit nem, hogy a környezete arról mit gondol. Nagyon sok még felnőtt embert is látok olyat, mert ez egyébként ilyen tinédzserekre természetes módon jellemző és életkori sajátosság, hogy nagyon meghatározza őket a kortárs csoport gondolkozása. Nagyon sok felnőtt emberen is azt látom, hogy az életed nagyon fontos döntéseiben is azért dönt úgy, ahogy, mert hogy ki mit gondol erről, mit fog majd szólni ez és az, mit fognak mondani, vajon megőrzöm-e azt a társadalmi státuszt, azt a rangot, leszek-e még valaki, hogyha ezt vagy azt döntem. De talán a legfontosabb, amit ki kell mondanunk a saját magunk számára is, értékesség vagy értéktelenség megállapításának a dolgában, hogy az ember az Istentől való elszakadtságában, a bűnös állapotában, ebből kifolyólag, alapvetően elveszett annak a megállapításában, hogy mi az, ami igazán értékes, és mi az, ami nem. Azt persze mindenki el tudja dönteni, hogy neki éppen mire van szüksége. De az ember magától sajnos elveszett, és megromlott belülről, szíve mélyén is, és nagyon fontos dolgokat értéktelennek mond, és Isten számára értéktelen dolgokat pedig értékesnek. Mert a bűnösségnek hatása van ránk sajnos. Az igen mértékadó lehet a számunkra, és fordítsuk most a figyelmünket egy kicsit ebben az emlékezésben, és ebben a kérdéskörben, hogy mi alapján tartom az elmúlt évet és az engem ért eseményeket értékesnek, áldásnak, vagy éppen értéktelennek. Fordítsuk a figyelmünket arra, hogy mire tanít bennünket Isten igéje. Arról, hogy Isten hogy tekint értékesség és értéktelenség dolgára. Az első dolog, amit amikor az igéről gondolkodunk, szeretnék elmondani, az az, hogy az az időszak, amiben Sámuel királlyá keni Dávidot, egy nagyon vészterhes és nagyon nehéz időszak volt. Saul királyt Isten elvetette, de ez nem azt jelentette, hogy ő nem uralkodik. Ő még hivatalban volt, és Sámuelnek már volt egy olyan információja előre, hogy Isten mit fog cselekedni. Ő már tudta, hogy mi jön, de mégis része volt egy olyan rendnek, amiben még Saul volt a király. És egyszerre kellett lojálisnak lennie az uralkodóhoz, és hűségesnek Istenhez. És ő neki a prófétaként különösen is fontos volt, hogy meghallja és megértse, hogy mit mond az Isten. Az a világ, az a kor, ami ott is akkor volt, alapvetően hasonló volt a miénkhez. Volt egy király, volt egy vezető ember, és az ő látása határozta meg a többi embert is valószínűleg egy olyan ember, akinek az volt a fontos, amit lát. aki magas volt, olyan igazi királynak való ember volt, jó kiállású volt, csak épp nem követte és nem kérdezte Istent, öntörvényű volt. És ebben a helyzetben Isten beszél a prófétával, és valami újat készít. És elvezeti egy családhoz, Betlehembe, és ott a legkisebb fiút azt mondja, hogy kenje királyá. Ha objektíven néznénk, ez még törvénytelen is volt, hiszen még az uralkodó ott van a pozíciójában. Hogy lehet, hogy Isten őt erre hívja? De ő engedelmes, és ezt megteszi Isten szempontjai szerint. Három dolgot szeretnék kiemelni az igéből, amit vigyünk el. Az első, mi az, ami Isten szempontjából értékes, és mi az Isten mércéje érték és értéktelenség dolgában? Az első, amit már említettem is ebből az igéből, az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ne tekints a látható körülményekre. És ez a gondolat nagy bölcsesség lehet, de lehet, hogy egy kicsit feldühít minket. Azt tanítja az ige, hogy nem az a fontos, amit lát az ember. De akkor miért adta Isten az embernek a szemet? Arra tanít bennünket az ige, hogy ne nézzünk csak a látható körülményekre, és ne ítéljünk a látható dolgokból. De akkor miért van, hogy az információnak a háromnegyede körülbelül a szemünkön keresztül jön felénk? És az életünk olyan, hogy nagyon gyorsan kell dönteni olyan dolgok felől, amit egyszerűen csak meglátunk, és nincs idő mélyebbre látni. És mégis ezt mondja az ige, és az van előttünk, hogy Istennek nem az a fontos önmagában, ami a látszat. Nem az, ami kézzel fogható, nem a legegyszerűbb, nem a legmegbízhatóbbnak látszó megoldások, hanem nagyon sokszor a kilépés ebből a biztosságból. Nem arról van szó ugyanis, hogy Isten azt mondja, legyünk vakok, és ha valamiről egyértelműen látjuk, hogy rossz, nem baj, nem az a fontos, amit lát az ember, és induljunk el abba az irányba. Isten nem veszi el a látásunkat, hanem azt szeretné, hogy a döntéseinket és az életünket hitből hoznánk meg, és nem a láthatókra nézve. Van egy hely az Új Szövetségben, ahol ezt olvassuk, hogy hitben járunk, nem látásban. És ezzel együtt érthető meg ennek az igének a tanítása. Nem az a fontos, nem az a legfontosabb, amit lát az ember. Sokkal nehezebb kilépni a biztonságosból, sokkal nehezebb nem a láthatókra tekinteni. Mert a láthatók mulandók, mert a láthatók megcsalnak, mert a láthatókat félreértjük. A második gondolat az igéből értékesség dolgában, hogy megdöbbentő, ahogy Isten Dávid testvérei közül a többieket Dávidon kívül így fogalmaz az ige, hogy megveti. És ez talán nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem szerette őket, hanem hogy a királyság szempontjából megvetette és elvetette őket. Istennek ugyanis, és ezt most értsük jól, van értékrendje. Van, ami számára kedves és jó és helyes, és van, amire azt mondja, hogy nem, ez nem jó, ez most nem jó, ez mostra nem megfelelő. És ez a nagyon egyszerű bibliai tanítás, hogy hihetetlen kapaszkodó lehetsz ma ebben az értékválságban a számunkra. Hogy van egy isteni értékrend. Hogy nem arról van szó, hogy hát igazából mindenki gondolja, amit akar, igazából mindenki higgyen, amit szeretne, csak egymást ne bántsuk. Hanem arról van szó, hogy igenis, van, ami Isten számára jó és kedves, és van, ami nem az. És különösen, amikor az úrvacsorai közösségre készülünk, akkor ez előttünk lehet. Hogy van, ami a mi életünkben is Istennek kedves és jó, és van, amire azt mondja, hogy ez nem az én akaratom, ez nem az én utam, és ezt nem szeretném. Isten szemében vannak jó dolgok, és vannak olyan dolgok, ami hiába valóságok, amik feleslegesek, amik bűnök, és amik lázadások. Nagyon egyszerűen és nagyon őszintén tegyük fel a kérdést, ne csak most, vigyük el magunkkal ezt is. Mennyire fontos számunkra, hogy Isten értékrendje hasonló a mi saját értékrendünkre? Mennyire tesszük fel egy-egy nagyon egyszerű döntésnél is az életünkben, Uram, kell ez nekem? Fontos ez neked? Szerinted ez a javamat fogja szolgálni? Nem hiába valóság, nem értelmetlenség erre menni. Nem bűn ez a te szemedben. Van ugyanis, amit Isten jónak lát, és van, amit rossznak. És tudjátok, ráadásul a harmadik ilyen gondolat, az az, hogy Isten azt nézi, ami a szívben van. Ő az alapján ítél valamit értékesnek és helyesnek, ami a szívben van. Nem csak a látható tetteket nézi. Isten nem felszínes, nem lehet megtéveszteni, nem is kell, de nem is lehet neki magyarázkodni. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Úr pedig azt nézi, ami a szívben van. A szív a mi gondolkodásunkban, vagy a mi kultúránkban az érzelmek helye talán, de az ókori héber gondolkodásban a lélek központja és lakóhelye az ember lényének legmélye volt, amiben benne volt minden, az értelem, az érzelem, az akarat, a szándékok, a motivációk, a hozzáállás. Isten azt nézi, ami a szívben van. És ez alapján mond értékesnek vagy értéktelennek egy életet. És ez alapján ítél meg bennünket. Lehet, hogy valakinek ez most örömhír, hogy Isten azt nézi, ami a szívben van, mert azt mondhatod, végre valaki megért. Az emberek nem értenek meg, de Isten akkor látja az összképet, végre akkor ez rendben van. És lehet, hogy valakit elcsüggeszt, és azt mondja, hogy fú, akkor van, aki elé nem lehet homlokzatot építeni, és aki nem lehet semmilyen módon sem megvezetni. Isten látja a szívünk mélyét, és látja, hogy mi az igazi szenvedélyünk. Mi az, ami igazán mozgat bennünket. És hogyha Istennek kellett volna azt az öt fényképet összeállítani, a pro és kontra, amit az ige hirdetés elején mondtam, lehet, hogy ő más fotókat választott volna az évünkből. Azért, mert ő ismer bennünket, jobban, mint mi magunkat. És látja, hogy mi van a szívünk mélyén. De tudjátok, ez a harmadik gondolat az érték dolgában nem kell, hogy elkeserítsen bennünket. Mert Istennek nem az a célja, hogy mint valami kiváló orvos és szuper diagnoszta, jól a szívünkbe lássa, és megmondja nekünk, hogy mi milyen rosszak vagyunk, hanem meg szeretne bennünket gazdagítani, szív szerint. Isten terve ugyanis a szív gazdagsága. Isten azt szeretné, hogy mélyen, a szívünk mélyén, a lényünk mélyén legyen békességünk. Hogy a szívünk mélyén, a lényünk mélyén legyenek rendbe a dolgaink. Hogy ne kelljen félelmeket rejtegetnünk, titkokat rejtegetnünk magunkban. Ne kelljen bizonytalanságban élnünk, hanem hogy feltárhassuk előtte magunkat, és ez rendkívül meggazdagító. Befejezésül azt szeretném elmondani, hogy nagyon nagy evangélium lehet most itt a számunkra, hogy Isten Dávidot választja királynak. Azért, mert Dávid egy olyan ember volt, aki nem volt sem jobb, sem rosszabb, mint mi. Lehet, hogy különleges küldetést kapott Istentől, és a gyerekek még, amíg kisebb korukban tanulnak Dávid királyról, azt hiszik róla, hogy ő egy szent volt, vagy legalábbis egy szuperhős. De ehhez képest tudjuk róla, hogyha Isten a szíve mélyére nézett, akkor találhatott olyan dolgokat, ami neki nem volt kedves. Talán látta azt is, hogy mit fog később tenni felnőtt korában. És mégis Isten őt választja, értékesnek tartja, felemeli és használja, és majd irgalmas lesz hozzá. És ez lehet most számunkra az evangélium, hogy Isten a szívünk mélyére lát, és nem csak leleplez, hanem szeretne meggazdagítani és felemelni. Adjon nekünk erőt és reménységet az, hogy Isten kezében van a múltunk és a jövőnk is. Adjon nekünk erőt és reménységet, hogy itt a jelenben kiálthatunk hozzá, amikor visszatekintünk az elmúlt évünkre, amikor megállunk előtte az úrvacsorai közösségben, és amikor kérjük az ő áldását az eljövendőkre. Kérhetjük, hogy ő segítsen, és ő formálja az értékrendünket. Ő formálja a látásunkat, hogy tanítson meg, hogy mit jelent hitben járni. Hogy ő formálja át a szívünket, azt, amire mi sem tudunk talán hatással lenni. És reménykedjünk és bízhatunk benne, hogy ahogyan ő hűséges az ő választottaihoz, Jézus Krisztusért, az ő áldozatáért, hozzánk is hűséges lesz. Isten adja meg nekünk, hogy ő tanítsunk bennünket, és a tanítónk lehessen érték dolgában, és hogy ezáltal mi is képviselhessük az evangéliumot ebben a világban. Ámen.
Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy életeddel és haláloddal hirdetted szereteted, hogy kegyelmet adtál, és megnyitottad országod ajtaját. Köszönjük neked, Szentlélek Isten, hogy valósággá tetted a mi Urunk jelenlétét közöttünk és bennünk. Kérünk, adj erőt, hogy legyünk élethozók mások számára, hogy hagyj tudjuk a te világosságodat tovább adni, amit tőled kaptunk. Így köszönjük az úrvacsorai közösséget, köszönjük a hirdetett igét, hogy emlékezhetünk, és amikor emlékezünk, megláthatjuk a te szabadításaidat, megláthatjuk a te irgalmadat, megláthatjuk azt, hogy mindvégig velünk voltál, és te hordoztál bennünket. Köszönjük azt, hogy szívünkkel, hitünkkel kimondhatjuk, hogy megtartó Istenünk vagy. Köszönjük azt, hogy nem azt nézed, amit látsz, hanem azt, ami a szívünkben van. Kérünk, hogy a te erős lelkeddel tisztítsd és újítsd meg a mi szívünket, hogy téged követő, benned bízó gyermekeidként legyünk jelen a mai estében, a családjainkban, a közösségeinkben, hogy legyünk béke követek, Urunk, a te béke követeid. Kérünk téged, hogy taníts bennünket tovább adni a te szabadításaidnak, a te szeretetednek az igazságát, valóságát. Légy áldott ezért, hogy tovább adhatjuk, elmondhatjuk, és visszaemlékezhetünk. Könyörgünk testvéreinkért, akik most nem tudnak itt lenni közöttünk, hogy ragyogtasd fel számukra is a te szabadító szeretetedet, a te vigasztaló jelenlétedet, és legfőképpen azt, hogy Jézus Krisztusban mindannyiunkat megszabadítottál, és örök életet ajándékoztál. Könyörgünk a testvéreinkért, akik betegségben vannak. Urunk, hisszük, hogy adhatsz gyógyulást, de ha nem tennéd, akkor is téged követünk és imádunk. Könyörgünk a gyülekezetünkben lévő családokért, az egyedülállókért, az özvegyekért, minden egyes emberért, gyermekedért, Uram, hogy téged magasztalva, rád tekintve tudjuk elengedni az új évet és belépni az új évbe. Így könyörgünk református egyházunkért, magyar népért, Európáért, az egész teremtett világért, hogy mutasd meg, jelents ki önmagad, Uram, újra és újra, hogy te vagy a mi szabadító és megváltó, gondviselő Istenünk. Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.